Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Üdvözlünk ma is mindenkit, Andor Tóth Anna az egyik mikrofonnál, és ma is itt ő velem szemben Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Időnként gondolunk egyet, és előveszünk egy-egy kriptodevizát, hogy ne csak a folyamatokról és a háttérről beszéljünk, illetve azt ismertessük meg, hanem egy-egy kriptóval is részletesebben megbarátkozzunk. Most a Stellart választottuk, mint hát az egyik kriptodeviza ott a legrégebbiek közül. Így fogalmaztál az előbb, hogy egy régi kriptodeviza, hát ez elég furcsa, ez a jelző, hogyha a kriptodevizákról beszélünk, na de hát miért is régi a Stellart? Hát,
ugye most több mint 15 ezer kriptodevizát listáznak tőzsdéken, ez még abból az időből való, amikor talán 200 sem volt, lehet, hogy 100 sem.
100 évekkel ezelőttről beszélünk.
Úgyhogy hát igen, mondjuk egy 7-8 év, 6-7-8 év, amiről szó van, és talán azért is jó, hogy felhoztuk, mert azt figyeltük meg, hogy itt a hazai kriptotársadalomba a youtuberek révén, meg a kriptos szájtoknak az oldalain kevesebbet hallani erről, mint amennyire meghatározó egyébként ebben a világban.
Mitől meghatározó? Tehát beszélünk Stellarról, mint blokkláncról, beszélünk Stellarról, mint kriptodevizáról. Gondolom a blokklánc teszi, a megoldást teszi meghatározóvá.
A megoldást teszi meghatározóvá, meg egyébként a története is. Tehát azt hiszem, hogy eléggé egyedi, hogy hogyan született, miért született, ki csinálta, kik vannak mögötte, hogyan működtetik, meg egyébként mint innováció is egyedi, hiszen azzal a protokollal, tehát azzal a technológiai megoldással, ahogy a Stellar működik, ők voltak az elsők, és egyébként az alapján nagyon sok másik született, amik egyértelműen inspirálódtak a Stellarnak a megoldásaiból.
Na de akkor megyünk vissza a gyökerekhez. Mi is volt a cél a Stellar létrehozásával? Hogy indult?
Úgy indult, hogy az alkotója létrehozott egy másik kriptodevizát, a Ripple-t, amit megrendelésre csinált, de hát az architektúráját meg a tervezésbe oroszlán részt vállalt, és hát a fejlesztést is ő vezette, amiért egyébként nagyon szép pénzt kapott. Most nem emlékszem pontosan, de publikus a szám, amivel jutalmazták, de hát az egy centralizált blokklánc.
De az is népszerű azóta.
Hát hogyne, az egy centralizált blokklánc, és ezen az elven ő létrehozta a decentralizált megoldását, hiszen egyébként az is az ő szellemi terméke volt, ami ráadásul nem csak decentralizált, hanem mondjuk ezen a piacon ez a szokás, ez teljesen open source, tehát a kódjait szabadon fel lehet részben, egészben használni, szabadon lehet módosítani, aminek nagyon nagy hasznára van a világ a mai napig. De talán érdemes onnan kezdeni, hogy ki ez az ember, őt Jed McCallumnek hívják, és onnan lett igazán ismert, egyébként ő az első pillanattól kezdve érdeklődött a bitcoin és a kriptó világ iránt, onnan lett ismert, hogy annyira beleszeretett, hogy ugyan nem ez volt a legelső tőzsde, az MTGOX, de annak szokták emlegetni, a legelső tőzsdének szokták emlegetni, de mindenképpen az első sikeres tőzsde, és talán azt lehet mondani, hogy ott a 2013-14-ben az egyetlen egy meghatározó tőzsde volt, tehát nem volt mellette olyan, aki labdába rúgna. Voltak olyan időszakok, amikor a bitcoin tranzakcióknak több mint a 70%-a az ezen a tőzsdén keresztül ment. És itt is egy érdekesség, hogy egyébként kódhibák voltak ebbe a tőzsdébe, tehát ez a fejlesztés, ez hibásan lett lefejlesztve, és folyamatosan loptak ki onnan a hackerek pénzt, de ilyen bukásokat ebben a világban megbocsájtanak, hiszen utána elfogadták, mint nagyon jó fejlesztő, és hát most a Stellarról van szó, majd egy másik alkalommal mesélek még hasonló történeteket. Ugye az MTGOX az egy nagyon csúnya véget ért, egyébként ezekben a napokban zajlik, meg mondjuk azt mondom, hogy ezekben a hónapokban zajlik, és itt 2014-ben indult a rendőrségi eljárás, a kártalanítása azoknak, akik időben jelentkeztek, tehát ez még mindig nem zárult le ez az ügy. De mégis Jed McCallum létrehozta a Ripple-t, létrehozta a Stellart, ami tényleg egyedi megoldás, hiszen technológiájában egyrészt zöld, tehát nem fogyaszt sok áramot, gyors, skálázható, ami nem mondható el a Bitcoinról és még a jelenlegi Ethereumról sem. Ugyan nem Turing Complete rendszer, tehát nem lehet rá széleskörű smart kontraktokat, tehát applikációkat fölvinni, de amit meg lehet rajta csinálni, azt nagyon egyszerűen és nagyon biztonságosan lehet. Egyébként arra lett tervezve, hogy elszámolási egységeket lehessen mozgatni rajta. Erre viszont nagyon jó. Nem csak, hogy nagyon jó, hanem talán a legjobb, de minimum az egyik legjobb. Nagyon jók a fejlesztői eszközök, és nem véletlenül választják nagyon sokan az intézmények közül, meg akár a nagy tech vállalatokon keresztül is ezt a technológiát fogják alkalmazni. Itt érdemes megemlíteni az IBM-nek a WorldWire fizetési rendszerét. Az IBM WorldWire az ugyanaz, mint az Apple-nél az Apple Pay, vagy a Google-nál a Google Pay. Magyarországon ugyanez a szolgáltatás még nem működik, de hát a világban használják, és nagyon jó megoldás. Ami azért érdekes, mert az IBM-nek van saját blokkláncos csapata, van saját blokklánc protokollja, de nem azt választották, mert egy fizetési rendszer működtetésére alkalmasabb a Stellar. És ugye a Stellar kódjaira lett felépítve, de egyébként a tervek szerint az ukrán állam is az e-grivnyát azt erre a technológiára akarja építeni.
Most hirtelen az jutott eszembe, hogy azért vannak ott bőven problémák Ukrajna környékén. Hol tartanak ezek a tervek? Ez lehet ezt már...
Erről fontos információim. Az utolsó, hogy azt tervezik, hogy elindítják az e-pénzüket, és ezt a technológiát választották, de hogy ebből mi fog megtörténni, arról én nem tudok nyilatkozni.
Azért azt, hogy digitális devizát akar kibocsátani egy állam, azért ezzel a gondolattal már bőven barátkoznak az államok. Vannak ennyire konkrét meghatározások, még hogy adott esetben már megvan, hogy milyen blokkláncon megvannak a részletek? Az ukrán példa egy a sok közül, vagy akár egy ilyen figyelemfelkeltő dolog is lehet?
Sok esetben ezek pletyka szinten vannak meg. Az ukrán esetben ez egy nyilatkozattételből származott, nem tudom felidézni a nevét annak, aki ezt nyilatkozta, de nagyon reális, hiszen erre alkalmas és nagyon jó technológia. Pletyka szinten egészen eltérő megoldásokat lehet hallani, olyat is, amit mondjuk így szakmán belül az ember felhúzza a szemöldökét, hogy azt választják, de lehet, nem is igaz. Úgyhogy ebbe kár mélyebben belemenni. Igen, egyébként azt is tudjuk, hogy nem csak az államok, hanem a világ legnagyobb bankjai, mint a JP Morgan, hát ők el is indították ugye a Quorum blokkláncot, amin egyébként ők egymás bankok közi átutalásokat, de nem csak átutalásokat mozgatnak, ami az Ethereum kódjaira épült, ami megint egy teljesen másik kategória. Ez is ki fog alakulni, hogy ki mire, hogyan, mit szeretne használni.
Visszatérve a Stellarra, tehát elmondtad, hogy mire lehet használni ezt a technológiát, mire lehet használni ezt a blokkláncot, és miben sikeres, és hogy használják is, népszerű. Mennyire tudja ezt meglovagolni maga a kriptodeviza, mennyire tükröződik ez az árfolyamában, milyen jövő áll maga a kriptodeviza előtt?
Talán most a mainstream kriptomédiába háttérbe szorul, mert nagyon sok új megoldás volt, és kevesebbet beszélnek róla, ez tükröződik az árfolyamban is. Persze itt azért a befektetők, a stelláros befektetők már többször kellett, hogy csalódjanak, hiszen őrülten nagy mennyiség stellár kriptodeviza van a Stellar Foundation-nél, tehát az alkotóknál. Ez egy komoly veszélyt jelent, hiszen hogyha ők akarnak kivenni pénzt, akkor ezt a tőzsdére borítják. Ez meg is történt, tehát itt volt több olyan eset, amikor még a 80-90% az összes forgalomban lévő Stellárnak ott volt a Stellar Foundation-nél, és hogy ezt mennyire publikálták előre, azt nem tudom megmondani, de nagyon nem, mert nem volt benne a köztudatban, és hatalmas, tehát ilyen több milliárd összegű dollár értékű stellárokat borítottak viszonylag rövid időn belül a piacra, ami le is vitte az árfolyamokat, ez elvette a kedvét a befektetőknek, úgyhogy most mondjuk éppen nem szerepel a top 10-be, de hát volt már negyedik, harmadik helyen is egy néhány órára a múltban, és általában azért a top 10-be szokott lenni, a technológia alapján ott kell, hogy legyen az élmezőnybe, de ez nem kell, hogy tükröződjön az árfolyamába.
És még most is nagy mennyiségű stellár van az alapítóknál?
Nem tudom a pontos számot, de...
Vagy már csökkentették.
Drasztikusan nagy része ott van náluk, tehát 30-40, talán 50% uh-huh. is nagyon sok.
Akkor még az mindig egy kockázat.
Ez mindig egy
kockázat. Befektetői szemmel.
Igen, ugye itt két irányú, mert ugye akik stellár nodokat futtatnak, az újonnan forgalomba kerülő stellárok már oda kerülnek, tehát ez az arány attól is, akkor is változik, hogyha a foundation nem ad el. Úgyhogy nagyon hosszú távon ez el fog kopni, ez az arány, de egyébként a kockázat az ma még nagyon erős.
A Stellárról beszélgettünk Vidákovics Attilával, a D-Labs alapítójával az elmúlt percekben. Köszönjük a figyelmet, köszönjük Attila, hogy itt voltál
Köszönöm
ma is.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!